Kedves részvényesek, hölgyeim és uraim! Ezennel megnyitom a Demokrácia RT rendes hétköznapi taggyűlését itt a Budapest Rádióban. Az előttünk álló problémákról részletes, kemény és kritikus tájékoztatást ad Puzsér Róbert, a magyar üzleti élet legfényesebb üstököse, a Forbes magazinban az év leggátlástalanabb brókerének választott pénzmogul, és Gödri Bulcsú, a sokszoros milliárdos extrém sportoló, aki sikkasztás, adócsalás, korrupció és csődbüntet hamis vágyával teljesen ártatlanul még a börtönt is megjárta. Az ülést ezennel megnyitom.
Köszöntjük a Demokrácia ZRT részvényeseit. Reméljük, hogy ez is egy olyan ülés lesz, amikor jutunk valamire, és eldöntjük azt, hogy az RT az valójában merre felé tart.
Reméljük, hogy ez egy olyan ülés lesz, amikor végre jutunk valamire.
Minden esetre, hogy ennek érdekében is itt van a vonalban velünk a Kossuth tér, úgyhogy nem sokára, közvetlenül azután, hogy meghallgattuk, hogy miről is, majd beszélünk a Kossuth térrel, és eldöntjük azt, hogy a Demokrácia ZRT részvényei azok javulnak, vagy romlanak az ott zajló eseményektől.
Molnár Tamás, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 egyik ügyvivője, szerdán a Kossuth téren a BTK 177. paragrafusára hivatkozva felszólította a magyar állampolgárokat, minél nagyobb számban tegyenek feljelentést Gyurcsány Ferenc ellen, hogy ezzel megostromolják az igazságszolgáltatást. Kérem a magyar ifjúságot, hogy minél többen jöjjenek ki a térre, mert nem akarjuk, hogy megismétlődjön az, ami a gazdákkal történt a gazdatüntetésen, hogy amikor elhagyták a teret, többet nem jöhettek vissza, mondta. Megérkezett a fővárosi Kossuth térre csütörtök éjszaka a magyar néphez szóló kiáltvány első 100 000 példánya. Gonda Gábor, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 egyik tagja úgy fogalmazott, nem elég, hogy Gyurcsány Ferenc távozzon a kormány éléről, az országot is el kell hagynia ennek a féregnek. A Magyar Néphez intézett kiáltvány kiemeli, minden pártól függetlenül békés szándékkal saját akaratukból vannak a Kossuth téren, és követelik a népfelség nevében a Gyurcsány kormány azonnali menesztését, illetve a köztársasági elnök javaslatára vagy annak hiányában népi kezdeményezésre az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását, a jogfolytonosság helyreállítását.
Vonalban van a Kossuth térről Molnár Tamás, Magyar Nemzeti Bizottság 2006 egyik ügyvivője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Jó estét kívánok! Rögtön az első kérdésem az első bejátszóra vonatkozna. Miért épp az igazságszolgáltatást kell megrohamozni? Az igazságszolgáltatással van a baj? Az a jó, hogyha azt ostromoljuk?
Hát nem csak az igazságszolgáltatással, itt valami történt az elmúlt 16 évben, összeomlott szinte minden. Gyurcsány Ferenc beszédét követően ma már egy alkotmányos válságnál tartunk, úgyhogy ez a válság mélyül, és hát a úgynevezett demokrácia intézményt ki kell használnunk, és azokat a lehetőségeket, amelyek adottak számunkra, ezért kértem minden állampolgárt, hogy minél nagyobb számban jelentsék fel Gyurcsány Ferencet, hiszen adatokat titkolt el, adatokat hamisított meg, közérdekű adatokat, és bizony ez bűncselekmény.
Ez tiszta sor. Én csak azért kérdezem, hogy miért épp az igazságszolgáltatásra fáj a foguk, mert ezek a hatalmi ágak, mármint a végrehajtói, meg a bírói, ezek elvileg függetlenek egymástól, szóval. Miért a igazságszolgáltatás a támadási felület? Miért épp azt kell beadványokkal úgy megszórni, hogy az egyébként is lassan, körülményesen, bürokratikusan működő igazságszolgáltatás munkája a gyakorlatokban életképtelen legyen?
A kollégám arra céloz, hogy lehetséges, hogy ennek nem az lesz az eredménye, hogy Gyurcsány Ferenc lemond, hanem az, hogy az, akitől tyúkot loptak, az nem fogja tudni másfél év múlva se visszakapni, vagy megkapni azt, ami neki jár. Ha érted, mire gondolom?
Értem, minden lehetséges. Több fronton támadunk. Az egyik ugye a Kossuth tér a kommunikációnkban, a másik a vidék, a gazdák, és mindenféle társadalmi szervezet, a szakszervezetig bezárólag, hogy gyakoroljanak nyomást. És hát a polgári engedetlenségi mozgalmakat is elindítottuk, nagyon leleményesek vagyunk, ennek csak egyik eszköze a bíróság, úgyhogy a jövő héten újabb és újabb akciókat fogunk bejelenteni.
Alig várom majd, hogyha ezekről elárulsz valamit, de előtt azt hagyd kérdezzem meg, hogy hányan vannak most a Kossuth téren?
Ez nagyon szépen gyülekeznek az emberek a megfélemlítés ellenére, szerintem most már 5000-en vannak. Felszólítottuk őket, hogy jöjjenek, hiszen minden engedély a birtokunkban van, alkotmányos alapjogainkat gyakoroljuk egy csendes virasztással, 21 órakor pedig a most megépített hatalmas színpadon folyamatos kultúrprogram lesz. 300 művész bejelentkezett, elképesztő azoknak a száma, akik merik vállalni az arcukat, a szavaikat, hiteles emberek. Én éppen most Csókai professzor urat várom, vele fogok fölmenni 8 órakor a színpadra, világhírű agysebész, el fogja mondani, mit gondol erről a morális válságról, amely most most már azt gondolom egyre tovább és tovább gyűrűzik.
Én következőképpen látom a helyzetet. Tényleg egy nem semmi helyzetben vagyunk, ahol nagyon fontos lenne, hogy azokat a vitákat, hogy miket tartunk a demokrácia alapvető szabályainak, és amiket szerintem egyébként az én véleményem szerint Gyurcsány Ferenc áthágott, ezekről a témákról tárgyaljunk, de ehelyett a Kossuth tér, vagy legalábbis onnan bizonyos csoportok teljesen más irányba tematizálják a közéletet, volt itt már alkotmányozó nemzetgyűlés, mi egymás, és úgy érzem...
Olyan vélemények, hogy az első dolog az az lenne, hogy helyre kéne állítani az 1944-ben megszűnt jogi alkotmányos folytonosságot. Tehát, hogy mindig ilyen dolgokról van szó, ami kevéssé aktuális és kevéssé járulna hozzá ennek a jelenlegi alkotmányos válságnak a rendezéséhez.
Ez egy teljesen magyar jelenség. Ugye hasonlítanak bennünket a nyugat-európai anarchistákhoz, ahol kocsikat rombolnak, dobálóznak. Itt viszont megjelentek a magyar szimbólumok, és minden egyes tüntetés alkalmával petíciók jelennek meg. Nagyon érdekes, és ez teljesen magyar sajátosság, a Via Coloron túl persze, hogy egyszer az emberek elkezdenek gondolkodni, például alkotmányjogi kérdésekben. Elképesztő a kuszaság, akár csak 56-ban, itt is felfordult minden, azt gondolom, ez hamarosan jövő hét végére le fog tisztázódni, de én nagyon örülök ennek, hogy egyáltalán elindult egy közgondolkodás a magyar alkotmányról, a magyar politikai berendezkedésről, mindazokról a struktúrákról, amelyeket jónak hittünk, és kiderül, üresek és hamisak.
Nem csak magyar szimbólumokról van szó, tehát annál többet is jelent például az Árpád sávos zászló, mint magyar, pusztán magyar szimbólumot, csak mert utaltál a szimbólumokra.
Jaj, ne!
Miért is ne? Beszélgessünk az Árpád sávos zászlóról, jó?
Jó, teljes vicc, tehát teljes vicc, teli van ugye az országház.
De miért vicc, ezt most elmagyarázod nekem?
Azért, mert az SZDSZ ezt nyílt színi politikai kampányá minősített.
De hagyjuk az SZDSZ-t, hagyjuk az SZDSZ-t. Beszéljünk az Árpád sávos zászlóról.
Beszélek. Tehát vannak szakrális jelképei egy országnak, és talán a legősibb szakrális jelképünk, a piros-fehér csíkos zászló, talán nem véletlen, hogy Esztergomnak ez a koronázóvárosnak ez a címeres lobogója. Most ide jön egy csapat esztergomi, akkor most lelőjük őket. Tehát
lelőjük, miért kit lőttek le?
Senki.
Csak
hülyeség.
Bárki lelőtt bárkit. Beszélni és lelőni az nem ugyanaz. Tehát beszélni lehet, lelőni nem szabad. Én legalábbis így vélekedem.
Na de nem vicc erről a csíkos lobogóról beszélni.
Nem, miért lenne az?
Nézd,
amikor arról van szó, hogy ezeknek az ászlóknak, pontosan ezeknek az ászlóknak, ezeknek a felségjeleknek az árnyékában írtották ki 600 ezer állampolgárt, magyar állampolgárt, honfitársunkat.
Ne kezdjük ezt.
Várjál, ez csak egy kérdés.
Hagyd mondok valamit, és nem is akarok ezzel többet foglalkozni. A nagy színpadunk körül van egy műanyagból készült közút fenntartó csík, egy sáv, amíg egy kordont alkot. Ez piros-fehér csíkos. Na most ugye, hogy milyen nonsens, hogy azt is le kellene szednünk.
De várjál,
ez a
közút
fenntartó,
egy pillanat.
Ezeket a színeket használják.
De más jelöl...
Egy pillanat. A magyar politikai pártok bizonyos színeket kisajátítottak. A pirosat a szocik, a kéket az SZDSZ, a zöldet az MDF, a narancssárgát a Fidesz.
Tehát a pirosat például a stop tábla is kisajátította. Tehát azért ilyen kisajátítások azért előfordulnak. Tehát például a pirosat kisajátította az Ajax Amsterdam, meg kisajátította a Kispest Honvéd. A kéket az MTK, a kéket az kisajátította. Tehát, hogy így azért nagyon-nagyon sok kisajátítás között élünk, hogyha ez így állunk hozzá.
Miért kapnak politikai feelinget, felhangot például a csíkok?
De nem a csíkok. A piros-fehér csíkos zászló. Tehát amikor amikor a kordon piros-fehér csíkos, annak nem ugyanaz a jelentése, mint amikor a zászló piros-fehér csíkos. Tehát a piros-fehér csíkos zászlót azt a nyilasok használták, mert a nyilasok a szimbóluma volt.
Nem csak a telefon, tehát én azt gondoltam normális.
Tehát beszélhetünk.
Itt van Gyurcsány Ferenc.
Annyi mindenről kell beszélnünk.
Itt van Gyurcsány Ferenc iszonyatos hazugsága, és most megint ilyen teljes vakvágányon megy a beszélgetés. Azért nem szeretem a keresztény médiát.
Nem én hoztam szóba a szimbólumokat.
Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog, nem vágunk egymás szavába. Azért nem szeretem a kereskedelmi médiákat, mert hihetetlen hebrencs módon elkezdenek mindent egymásra rakni, és elfedik a lényeget. Beszéljünk a lényegről.
Beszéljünk a lényegről. Létezik egy nemzeti forradalmi bizottmány.
Többek között igen.
Igen. Na most arra vagyok kíváncsi, hogy ez, ami ott kint, mert hogy ez a forradalmi, ez mindig megüti az én fülemet. Ez, ami ott a Kossuth téren zajlik, ez ön szerint forradalom?
Igen, az legelső pillanatban nem csak én, többek kimondtuk, hogy ez egy morális, erkölcsi forradalom, hiszen itt egy olyan immorális gesztus történt, amelynek során a miniszterelnök nyüves kurvának nevezte tetvesnek, nem tudom, a Magyarországot. Na most ez így nem működik.
Ettől nem lesz, várjunk csak. Eléggé el nem ítélhetőek ezek a szavak, amelyeket a miniszterelnök használt. Igen. De ez nem jelenti azt, hogy ami a Kossuth téren zajlik, az forradalom. Elmondom, hogy mitől lehet forradalom.
Hát a forradalom.
Arról van szó, hogy van ennek a szónak, hogy forradalom ugyanis egy jelentése. Tehát ez a szó, hogy forradalom, ez azt jelenti, hogy egy gyors, egy rövid idő alatt lezajló változás, amely a társadalmi és a politikai rendszert alapjaiban változtatja meg. Tehát az alapjaiban megváltoztatott világos, társadalmi politikai rendszert jelenti.
Ugye azt elfogadja tőlem, hogy ez a Magyarország már más, mint a 12 nappal ezelőtti. Alapjaiban megváltoztak problémák, kérdéskörök, és a másik, én megértek sok embert, hiszen a nép szembe kerül, a népakarat adott esetben, a forradalom szembe kerül, és a történetben volt már ilyen példa a baloldallal. A baloldali értelmiségnek végtelenül rosszul eshet, hogy már megint ez a büdös nép.
Hát 1848-ban a baloldal robbantotta ki a forradalmat, és a jobb oldal ellen folyt a forradalom. Tehát sokféle forradalom zajlott már.
Hát akkor ezek a jogi vagy politikai kategóriák még így nem léteztek.
Pont akkor jöttek létre ezek a kategóriák, abban az évben adták ki például a Marx adta ki a kommunista kiáltványt pontosan abban az évben, amikor az 1848-as forradalom Magyarországon zajlott. Tehát, hogy pont akkor tájt jöttek létre.
A kiáltvány körül, témaköre körül tört ki ez a forradalom.
Hát attól függ, ha Táncsicsot veszük alapul, akkor igen, hogyha mondjuk Petőfit, akkor majdnem. Ha Kossuthot, akkor nem. Beszéljünk erről, hogy forradalom. Arról van szó, hogy a forradalom az megváltoztatja alapjaiban a politikai rendszert. Akkor önöknek az a céljuk, hogy önök ebben a forradalomban, amiről ön beszél, megváltoztassák alapjaiban a politikai és társadalmi rendszert. Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen lenne az a rendszer, amit létrehoznának, miben különbözne a jelenlegitől, tehát miben állna a társadalmi változás?
Hát azt gondolom, hogy először is az alkotmányozó nemzetgyűlésnek össze kellene jönni, és megállapít egy új, nem egy sztálinista alkotmányt, egy új intézményt, és legfőképpen morált, igazságosságot, becsületet kellene bevinni a politikába. Én egy romantikus idealista vagyok, ezért éltem 35 éven keresztül, és ezeket képviseltem, és nem hiába.
Konkrétumokat szeretnék hallani. Mik változnának meg az alkotmányban? Tehát melyek azok a pontjai az alkotmánynak, amelyeket meg kell változtatni?
Nagyon jól tudja, hogy nem vagyok alkotmányjogász. Vannak kiváló alkotmányjogászai.
De hát ön egy forradalmár, uram. Ön pontosan tudja, hogy hogyan akarja megváltoztatni a politikai rendszert. Melyek lennének azok a törvények, amelyeknek meg kéne változni, amik miatt ez a jelenlegi rendszer sztálinista?
Ezt a maradék 2 perc van a Budapest Rádión, nem tudom kifejteni, úgyhogy maradjunk ennyibe.
De én szomorú vagyok, mert nem győzött meg arról, hogy ez egy forradalom. Tehát, hogyha ez valóban egy forradalom, akkor önök a politikai rendszert meg akarják változtatni. Hol vannak azok a pontjai a mai mostani rendszernek, amelyeket önök meg akarják változtatni?
Végtelenül nem akarom meggyőzni. Egyáltalán nem. De a hallgatói közül nagyon sok embert már meggyőztünk, hiszen a mai közvéleménykutatások szerint 11,5%-án áll azoknak a száma, akik egy hét alatt ennyire földúzzadtak, akik Gyurcsány Ferenc és kormány menesztését akarják, nézze meg a közvéleménykutatásokat.
Na de Gyurcsány Ferenc és kormánya nem menesztése?
A Budapest Rádión 2 percben öntés, esetleg a hasonló gondolkodókat nem tudom meg.
Több is van itt nekünk, mint 2 perc, higgy el. Nem az a probléma.
Nekem nincs.
jaj, annyira sajnáljuk, hogy feltartjuk önt. Itt arról van szó, hogy...
szervezünk egy hatalmas hétvégi...
Ennek jó eszköze egyébként, ami a szervezésnek jó eszköze, a média szereplés jó eszköze a szervezésnek. Én arra vagyok kíváncsi, de most ez egész konkrétan, hogy ha ez egy forradalom, akkor ennek vannak bizonyos céljai. Tehát önök kitűztek egy célt, hogy valamilyen rendszert létrehoznak a mostani rendszerből. Mi lenne ez a rendszer? Én erre vagyok kíváncsi.
Ez egy élhető, büszke Magyarország rendszere, akár azt is mondhatnám, és ez tényleg populáris, és össze tudom foglalni lényegében egy mondatban. Egy negyedik köztársaságot akarunk, amelyet nem szovjet szuronyok árnyékába kiáltott ki az állampárt egyik embere, nem egy felső paktumon keresztül, hanem egy nemzeti kerekasztallal történt megállapodás során, békésen, alkotmányos keretek között, ha lehetséges persze, elérjük a céljainkat.
De mik az új rendszer keretei? Tehát mi változna meg? Miben különbözne minden. Az a rendszer, amit önök létre akarnak hozni a mostanitól? De a minden az mit jelent?
A legfontosabb ennek az eszmeisége. Egyszerűen nem lehet hazugságra fölépíteni egy köztársaságot. Lehet, hogy ez elfogadhatatlan.
Mi a hazugság, amit jóvá kéne tenni? Mi ez a hazugság, amiről ön beszél?
Amiről Gyurcsány Ferenc 16 évig hazudtunk éjjel és hazudtunk nappal.
Tehát akkor egy olyan rendszert akarnak létrehozni, ahol Gyurcsány többé nem hazudhat. Akarunk. Tehát nem jöhetnek új Gyurcsányok, akik hazudhatnak.
Na igen, ezt szeretnénk. Nagyon naív dolog.
Mi biztosítaná azt a politikai rendszert, illetve annak a politikai rendszernek az élvezőit, mindnyájunkat, arról, hogy többé ez nem fordulhat elő, ami megtörtént, hogy többé nem hazudhat.
Hihetetlen alkotmányos fékeket és garanciákat lehet beépíteni mindenhová.
Hogy ne lehessen hazudni?
Hát persze, hát pontosan ez a baj, hogy fehér galléros bűnözők uralják az országot. Teljesen gátlástalan és szabad kezet kapva, nézze meg, mi történt. Elloptak 16 évet tőlünk, szőröstül, bőröstül. Hát ennek véget kellett szervezni, nem gondolja?
Nos, én azt gondolom, hogy ha önöknek igaza van, akkor konkrétan az alkotmányba ütköző dolgokat tettek. De most ebbe bele sem futva, én arra vagyok kíváncsi, hogy kik lennének ennek az alkotmányozó nemzetgyűlésnek a tagjai, illetve ennél a kerekasztalnál kik ülnének.
Hát ez egy nagyon messzire vezető kérdés, harapjunk kicsit. Én azt mondom, hogy az első lépés Gyurcsány Ferencnek és a kormányának a távozása, és aztán majd meglátjuk, mi történik. Hát itt egy folyamatnak vagyunk a kezdetén, és azt gondolom, hogy az a fajta ellenzéki kerekasztal, amely most már megalakult, és most nem tudom megmondani pontosan, de 150 szervezet csatlakozott hozzá, ez egyre csak duzzad. Tehát ezek között mindenféle, hogy mondjam, szervezetek vannak, a civil szervezet különböző képződményei. Én úgy látom, hogy csak alulról építkezve, csak civil módon lehet ebből kilépni, ebből a beteges pártéletből. Magyarországon már a WC-re jön utánunk mindenféle párt, és én személy szerint végtelenül unulom. Különböző világnézeti műanyag csatározások zajlanak az igazi problémák helyett. A pártokat el kellene hajtani, vagy legalábbis föltölteni és átalakítani olyan módon egy kétkamarás parlament segítségével, ahol kontroll van felettük. Nincs népképviselet a parlamentben, nincs kétkamarás parlament, ahol megjelenhetnének a szakszervezetek, az egyházak, stb. A civil szervezetek. Egyszerűen itt a lovak közé lett dobva a gyeplő, és bizonyos értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy politikai autisták és elmebetegek irányítják az országot.
Oké, én akkor azt kérdezném meg, hogy ez a 150 szervezet, amik aláírtak, vagy akik részt vesznek ebben a kerekasztalban, ezek reprezentálják a magyar lakosságot? Tehát teljes egészében? Mert csak így lehet a népfelségre hivatkozni.
Ez nem egy lezárt folyamat, amiről beszélek. Uh-huh. Lehet, hogy ezeknek a száma el fogja érni a több ezret. Hiszen ezt az egész tüntetést ki akarjuk futtatni október 23-ára. Az a következő célunk, hiszen nem állhat oda a mártírok sírjai mellé egy posztkommunista kormányzat, vagy esetleg éppen a gyilkosok utódai. Úgyhogy hosszú csata lesz, hosszú menetelés. Én hétfőtől egy új korszakot várok. Egyre többen jelzik a gazdatársamból, vidéken is szerveződnek a különböző bizottságok, amelyek szervezik a tüntetéseket, hogy ez egész országra ki fog terjedni, és hihetetlen nyomást fog gyakorolni. A külföld egyre jobban megérti, mit akarunk. Nincs ilyen kormányfő a világon, mint Gyurcsány Ferenc.
Hogy fogják a pártokat kipaterolni a parlamentből?
Kell egy új választójogi törvény, esélyegyenlőség.
De ezt ő nekik kéne hozni ahhoz, hogy...
Hát persze, egy hosszú küzdelem.
És ők fogják meghozni azt a törvényt?
Nem hiszem. Van érdekes azért, hogy a néphatalom vagy a népképviselet az nem hitbizomány. Egy óriási legitimációval kezdett a Kossuth tér, és a legitimáció ez tiszta és sértetlen. Ez itt van most is közöttünk. A parlamenti pártokat is rá kell kényszeríteni nyilvánvalóan.
Bocsássam, mert az óriási legitimációra muszáj reagálnom, mert legalább két olyan dolog van, ami ezt a legitimációt legalábbis kérdésessé teszi. Tehát, hogy ez egy óriási, tényleg egy valódi népképviselet lenne. Egyrészt az, hogy valójában 150-200 ezeres tömegek nincsenek kint.
Összességében az országban vannak, és folyamatosan cserélődnek, rotáció van.
Kossuth térről beszéltünk.
Nem csak a Kossuth térről, de egyszerűen betüntetnek a vidéki nagyvárosokban, és ezt mi szervezzük.
Világos, én nem látom ezt a fajta tömegmozgalmat. Jó. Ha önnek igaza van, lehet, hogy ezek két hét múlva ott lesznek.
Hagy szúrok ide be valamit. Tenjön. Én ugye részt vettem a 35 évvel ezelőtt a demokratikus ellenzékben.
Igen.
Az ellenzéki kerekasztalnak a legitimációja, töredéke volt mindennek. Ott egy felülről jött.
Épp ez a baj most.
Amerikaiak és az oroszok ugye itt egy békés átmenetet produkáltak az állampár tagjaival. Ott az úgynevezett ellenzéki kerekasztalnak egyed ennyi felhatalmazása nem volt most nekünk.
Ön megtapasztalta azt, hogy ott rosszul csinálták, hát akkor most miért csináljuk még egyszer rosszul? Nem, tehát akkor várjuk meg a népfelséget ezügyben. Másrészt a kommunikációban azért nehezen sikerült leszakítani azt a vandál tömeget, amelyik az MTV székházra támadt, ugye?
Na most pártállami médiával szemben a mi esélyeink, ugye azt azért elismeri, hogy azért...
Most akkor adok egy esélyt.
Nem jártunk egyenlő pályán, tehát itt most már kiderülnek a disznóságok.
Ebben a műsorban tök egyenlő pályán játszanak, mert
jó,
éppen önökkel
is
ugyanabban az éterben, ugyanazon a mikrofonon keresztül, ugyanazzal a telefonnal beszélünk, mint a pártokkal.
Hadd gyorsan befejezem, mert tényleg vissza kell mennem, nagyon sokan várnak. Én azt tudom erre mondani, hogy elképesztő távlatok és folyamatok előtt vagyunk, nem szabad elrontanunk. Nem szabad még egyszer azt elkövetnünk, ami például velem is megtörtént, hogy a barátaimmal megfaragtuk a rákoskeresztúli kopjafákat, végszenvedtük az ellenzéket, és aztán Lezsák Sándorék lezárták kordon a temetőt, és az emberek nem mehettek oda Nagy Imre koporsójához.
Bocsásson meg, bocsásson.
Egyenlőséget kell adni, egyre több civil szervezetet be kell vonni ebbe a tevékenységbe, és nyomást kell gyakorolni, nem csak a parlamentre, hanem a politikai pártokra is. De ugyanak be kell fejeznem, még egy perc, jó?
Tényleg, csak egy kérdést tudok.
Egy perc, igen.
Jó. Azt mondta, hogy nagyon vigyázniuk kell, lévén, hogy ez egy friss szerveződés, és nagyon nagy változásokat vár tőle. Hát akkor, ha ennyire kell vigyázni, akkor nem kéne 55-ször meggondolni, hogy az önök egyik társa,
Gonda Gábor,
ne férgezze le a miniszterelnököt. Szóval ezek azok a típusú kijelentések, amelyekkel igazából szimpátiát, nem? Antipátiát, meg aztán csőstül lehet szerezni.
Válaszolhatok rá nagyon gyorsan?
Hogyne.
Gonda Gábor egy nagyon kedves Németországban élő mérnök, aki belecsöppent az eseményekbe, hihetetlen aktivitással szervez, nincs politikai tapasztalata. Én kértem őt, hogy figyelje azokat a tapasztalt politikusokat, akik ezt irányítják majd egyre nagyobb számban ezt az egész kossuth-téri megmozdulást, mert valóban én is azt gondolom, nem szabad elrettenteni az embereket, hanem egyre több embert rá kell ébreszteni, hogy Ivó István szellemében ne féljen, jöjjön közénk, akár bal oldalról, akár jobb oldalról. Nagyon örülök különben a rendőrszakszervezet hamarosan megkezdődő tüntetésének, és egyre több emberben tudatosítani kell, hogy itt nem a Kossuth téri tömegről van szó, és nem csak azokról, akik esetleg dobálóztak indulataikban a televíziónál, hanem sokkal többről, Magyarország jövőjéről. Nagyon szépen köszönöm, hogy fölhívtak és lehetőséget adtak nekem, és üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, viszont hallásra.
Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnököktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu.
Polgári engedetlenségre szólította fel az autós társadalmat Molnár Tamás, a Forradalmi Nemzeti Bizottmány tagja hétfőn a Kossuth téren tartott sajtótájékoztatón. Molnár Tamás felszólította az autósokat, hogy a hét folyamán békésen, civilizált módon okozzanak forgalmi dugókat a fővárosban. Tudomásuk van az egyre gyakoribb rendőri brutalitásról, ezekben az ügyekben a Forradalmi Nemzeti Bizottmány tagjai folyamatosan intézkednek, tette hozzá.
Erre mondtam volna, hogy nagyon ügyesek vagyunk, több fronton támadunk, okozzatok dugókat. Most akinek autója van, az, tehát a dugóktól Gyurcsány kormány nem fog megbukni. Tehát a dugóktól Gyurcsány Ferenc kormánya nem szenved, viszont akinek autója van, az szenved a dugóktól. Tehát a dugó az szitok szó azoknak, már nem a szexuális értelemben, hanem a közlekedési értelemben. Tehát a városi közlekedés
értelemben. És nem is a borászati értelemben.
Igen, a borászati értelemben, bár a dugó, ami elválaszt a bortól, hát az azért nem jó dolog, azt érdemes legyőzni, nem?
A dugó, ami elválaszt attól, hogy a bor megromoljon,
vagy kifoljon. Inkább a szemet folyjon ki, mint a bor. Szóval a dugó az nem jó választás. Tehát akinek autója van, az nem fog dugót előidézni, a menekülünk a dugóból, Molnár úr, nem féderni. A Gyurcsány kormány, aztán a Gyurcsány, aki, de meg főleg Kóka, akinek helikoptere van. Na őt aztán dugóval megbuktatni, az nem lesz egyszerű.
Tucatnyian demonstráltak tegnap késő délután a fogvatartott rendzavarok szabadon engedéséért a Markó utcai Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt. Később 150-200 ember érkezett a helyszínre, akiket a rendőrök kiszorítottak a területről. A kossuth-téri tüntetés szervezői minden engedélynek birtokában vannak ahhoz, hogy a demonstráció péntek estétől vasárnap 19 óráig, vagyis az önkormányzati választások előtti kampánycsend idejére kulturális rendezvényé alakuljon át, jelentette be Molnár Tamás, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 egyik ügyvivője. A tiltakozók megjelenésükkel szolidaritásukat akarják kifejezni a több mint 130 fogvatartottért, akiket a rendőrség a múlt heti fővárosi zavargások alatt vett őrizetbe. Mi őket politikai fogolynak tartjuk, mondta Molnár Tamás, a kormány ellenes kossuth-téri tüntetők egyik politikai ügyvivője. Molnár Tamás közlése szerint egy új nagy színpadon fognak fellépni a művészek a rendezvényen. Ne sértsük meg a kampány csendet, szólított fel az ügyvivő. A szervező felhívta a tüntetésen megjelenő közszereplőket, akik jelöltként is indulnak a választásokon, hogy a kulturális rendezvény időszakában ne is mutatkozzanak.
Igen, ezek az emberek pedig a Fradit szerették volna az NBA-be viszont látni. Hát most úgy lehet, hogy tényleg ők politikai foglyok, vagy nem is tudom, hogy fogalmazottak.
Jó, de most ez tényleg olyan dolog, hogy ha az ember tényleg fegyveresen, vagy hát legalábbis molotov koktélokkal és utcakövekkel, ahogy történt, megindul a kormány ellen, és meg akarja dönteni az alkotmányos rendet, akkor két dologra számíthat. Az egyik az, hogy megdönti az alkotmányos rendet, és akkor miniszter lesz belőle, a másik, hogy nem dönti meg, és akkor börtönbe megy. Tehát, hogy ezekre a dolgokra föl lehet ám készülni, tehát, hogy ez nem egy olyan pakli, amit most osztottak le.
Jó, de...
Ezt így lehet tudni, hogy ez jó, fog történni. Tehát most nem sikerült megdönteni, hát úgy tűnik, hogy nem sikerült. Hát így, hát mondjuk 300 emberrel nehéz megdönteni. Tehát az úgy általában viszonylag szűk rohamcsapat.
Jó, azt szerintem nem csodálkoznak.
Hát, lehet érdelevenni, akár 4 órán keresztül tartani is lehet.
Nem csodálkoznak ezen, ők épp azért tüntetnek, mert úgy érzik, hogy ez ugyanaz a hazug demokrácia, és ahogy hazug ez a demokrácia, úgy hazug ez az intézkedés is, ezért hazug ez az igazságszolgáltatás is. Én ezt próbáltam az elején feszegetni, hogy az igazságszolgáltatás akkor rendben van, úgy látszik.
De hogy mondjam, a megélésükben, meg a frusztrációjukban van egy csomó érthető elem, de a következtetések, amiket levonnak,
meg a
végtelen koncepciótlanságuk, az valami döbbenetes. Egyébként az alapélmény az az, hogy egyre kevesebben vannak.
Hát persze.
Tehát, hogy ezt meg lehet állapítani, egyébként ki kell menni és meg kell nézni, tehát mondjuk Molnár Tamás az itt előadta, Tamás?
Igen.
Itt előadta a sikerpropagandát, hogy egyre többen és sokan és milyen jó. Valójában egyre kevesebben vannak, és az embereket be kell mozgatni, és ezért vannak most ezek a kampányok, hogy idézzünk elő Dugót, jelentsük fel tömegesen Gyurcsányt, vonuljunk a nők, vonuljanak a nem tudom melyik közintézmény elé, máshova gyűjtőfogházhoz vonuljanak azok, akik követelik a politikai foglyok szabadon bocsátását, de ez is egyébként egy ilyen kötelező forradalmi elem. Tehát így halmozzák ezeket a forradalmi sztereotípiákat, tehát így a börtönhöz vonulnak és kiszabadítják Táncsicsot. Tehát hogy ez tipikus. Tehát iskolai élmény. Megfogalmazták már a 12 pontot.
Egyébként az a 11%, amit Tamás említett, az igazából azért rossz fényt vett rájuk, vagy annyiban azért tendenciát mutat, hogy bár nem pontosan ugyanazt az adatot hasonlítom össze ugyanazzal, de a kereskedelmi tévének aznap, tehát a Gyurcsány beszéd napján helyi körben végzett vizsgálatában 72% mondta azt, hogy Gyurcsány Ferencnek le kell mondania. Jó, itt az egész kormány lemondásáról van szó, de azért a 72% és a 11 között azért a tendencia érezhető, kifogyott a kraft, úgy látszik ezekből a tüntetésekből. Egyébként én ezen azért nem csodálkozok, mert hogy a tüntetők nem tudtak egy normális programot, egy alkotmányos kereteken belül, a jelenlegi rendszert fenntartva, de azt megreformálva, vagy nem tudom, annak alternatíváit normális módon kereső anyagot leadni egyszerűen.
Fölteszem azt a kérdést, ami most így a választásokat megelőzően, így a kampánycsönd beállta előtt, még feltehető, és egy ilyen röpke 10 perces közvéleménykutatást csak azért hadd rögtönözzünk. Te kire szavaznál, illetve kire fogsz szavazni vasárnap, most maradjunk csak a budapesti főpolgármester választásnál. Tehát Tarlósra, tehát Demszkire, tehát Katona Kálmára, tehát Zsinkára, stb. Tehát, hogy így megvannak ezek a jelöltek, bárkit, akire szavazni lehet, mondhattok, bárkire vonatkozhat a szavazat. 0630 30 30 88 1 az SMS szám, tehát 0630 30 30 88 1, erre várjuk az SMS-eket, csak egy név, csak egy vezetéknév, Tarlós, Gyurcsány, stb.
Gyurcsány,
jaj, te jó Istenem, Demszki.
Ez jó.
Na jó, szóval, de ha már Gyurcsány, mert hogy itt van velünk Gyurcsány is a maga jogán, úgyhogy ő hozzá is érdemes fordulni, hogyha egy kis önkritikára számítunk, na mit szólsz?
Jobb későn, mint soha. A miniszterelnök önkritikát gyakorolt a koalíciós kampányzárón. Nem kicsit, nagyon. A szocialisták láthatóan megbarátkoztak Demszki jelölésével, a rendezvényen ugyanis agyon dicsérték a főpolgármestert. A legmesszebbre Hiller ment, aki egyenesen azt mondta, Budapest az Demszki. A Balaton összedi beszéd okozta válság kitörése óta a legönkritikusabb beszédét mondta Gyurcsány Ferenc a koalíció budapesti kampányzáróján. Magam is szem voltam abban a láncban, amelyet reményből és vágyból szőttünk, mondta a miniszterelnök. Gyurcsány illúziónak nevezte a jóságos kormányt, túl sokáig engedtem, hogy az illúziók rabja legyek. Sokáig mondtam azt, amit hallani akartak az emberek, mondta a miniszterelnök.
az illúziók rabja voltam, hát szerintem meg a társadalom volt az illúziók rabja. Tehát nem a, soha nem az, kedves Gyurcsány Ferenc, az illúziók rabja, aki hazudik, mindig az az illúziók rabja, akinek hazudnak. Őket tartják illúziók között. Tehát amíg nem világosítanak föl minket az ország helyzetéről, amíg eltitkolják előlünk az ország gazdasági helyzetét, addig az illúziókban mi élünk. Minket ringat illúziókban Gyurcsány Ferenc, nem magát. Félreértés. Ha Gyurcsány Ferenc sem ismerte az ország helyzetét, amin egyébként ezek után már még csak azon se csodálkoznék, akkor elmondhatja, hogy ugyanakkora illúziókban, illúziók között raboskodott, mint mi magunk. Akkor se volt ő az, aki illúziók között volt. Tehát, hogy arra hivatkozni, tehát, és egyébként ilyenkor gyakorol önkritikát, ez bírom benne jobban, hogy arra hivatkozni, hogy ő illúziók közt élt, és hát nem tudott szabadulni az illúzióktól. Mik voltak az illúziók, hogy nem szabad igazat mondani az embereknek, akiknek a vezetésére szegődött? Vagy milyen illúziók voltak?
Jó, egyébként ez az illúzióba töltött időszak, ez azért nem másfél-két év volt, hanem legalább négy, ugye, mert mint tanácsadó is valószínűleg illúziók között élt, aztán jött egy időszak, amikor már miniszterelnökként élt illúziókban.
Úgy érezte, hogy legyőzte az illúziókat.
Aztán volt egy időszak, amikor már második miniszterelnökként élt illúziókban, majd hirtelen
felébredt.
Jó, az lenne a csodálatos, hogyha ezt komolyan vennénk, ezt a kijelentést, mert akkor azt kéne feltételezzünk, hogy ez a kis 6-7 embert tartalmazó kerekasztal, amelyik hozta a valódi döntéseket, és amelyeket összödön bevallott a Gyurcsány Ferenc a saját pártjának, úgy látszik, hogy ennek a vezére akkor dettó illúziókba élt. Most már csak egy dologban reménykedem, főleg az EU meg a Euró kapcsán, hogy valaki azért csak tudja ebbe az országba, hogy mi a fene történik. Én nagyon remélem.
És mit szólsz ahhoz, amit Hiller mondott? Hogy Budapest maga Demszki. Ehhez mit szólsz? Tehát esküszöm a Rákosi években.
A Várdál kezdődik Demszki arca, és utána, hogy jön az orra, így ívben.
Hát jó, az egyébként, a körút, jó, az orra, jó, a szája, az pedig a
jó,
szája.
Ezt, ezt meg sem hallottam, ezt meg sem hallottam, ezt a körút, maga az orra. Jó, ezt... jó, a Filip K.
Szerintem senkinek nem jutott eszébe. Na jó, maradjunk abban, hogy ez az ő orcája, de most komolyan mondom, a Rákosi korszakban hangozhattak el ilyenek, hogy Rákosi maga a magyar nép, vagy valami ilyesmi, de nem.
De nem sért.
Azt mondták, hogy Horthy az maga a magyar nemzet. De nem, tehát Demszki maga Budapest. Hogy lehet ilyet mondani egyáltalán egy demokráciában? Álljon már meg a menet egy pillanatra. Mi az, hogy Demszki maga Budapest? Könyörgöm, Demszki Budapest első szolgája. Nem, ő a polgármester, az azt jelenti, hogy ő az első számú szolgálója ennek a városnak. Nem ő Budapest, te jó Isten, de hogy a Hillernek mik jutnak eszébe, miket mondani? Hogy lehet ilyet mondani, hogy ő maga Budapest?
Jó, Hiller mindig is a kedvencünk volt, mert egyszer egy verbális zseni. De két dolog jut erről eszembe. Egyrészt a Kédiknek van egy kis regény, amelyik arról szól, hogy igazából az a táj, amit látunk, az egy óriási alak, és az így kibontakozódik. Lehet, hogy épp Kédiket olvasott Hiller, mielőtt mondtad, de a másik, hogy a Demszkit hogy lehetett ekkora politikai csőbe belehúzni? Hát mostantól kezdve akárhányszor így huppan egyet a drága kereked valamelyik kátyún, illetve belelépsz egy jó nagy darab. Mibe is?
Úgy a szarba?
Vagy Demszkibe, hiszen ő maga a város.
Ajajajajajajaj. Ezt meg se hallottam. Szóval, volt itt nekünk egy beszélgetésünk Kert Attilával két nappal ezelőtt. Ebben a beszélgetésben mi azt hánytuk Kert Attila, illetve az MTV szemére, hogy diszkriminációt követett el a kispártokkal szemben, mégpedig három kispárccal szemben, a Budapestért Egyesülettel, vagy Budapest Társasággal szemben egyrészt, a Centrumpárttal szemben másrészt, és a Humanista Párttal szemben harmadrészt. Tehát ez az a három párt, amelynek joga lett volna részt venni abban a bizonyos tévévitában, amely a listavezetők tévévitája volt, hiszen ők tudtak budapesti listát állítani, tehát volt listavezetőjük. Kert Attila arra hivatkozott, hogy azért nem hívták őket, mert nincs országos jelentőségük, ezért ők egy másik sávban, valamikor kora délután egy óra körül, egy teljesen nézetlen sávban, amikor mindenki dolgozik, olyankor mondhatták el a programjukat, tehát körülbelül század annyi ember füle hallatára mondhatták el a programjukat ezek a pártok, mondván, hogy ők nem tudtak főpolgármester jelöltet állítani, tehát nincs országos ismertségük, országos jelentőségük. Arra a kérdésemre, hogy miköze az országos jelentőségnek a budapesti főpolgármester jelölt állításához, arra a kérdésemre nem is válaszolt Kert Attila, hanem azt a választ adta, hogy ha ő erre a kérdésre egyáltalán válaszolni kényszerül, mert hogy én annyira ostoba vagyok, hogy én ezt meg se értem, vagy hát ha én ezt nem értem, ennyire nem értem, nem olvasom a magyar demokráciát, vagy mit is folyékonyan, akkor ő ezt most 2 percben nem fogja tudni nekem elmagyarázni. Tehát ez volt a válasza konkrétan. De hát azóta történt egy és más, de mielőtt rátérnénk arra, hogy mi történt ebben az ügyben azóta, tehát ebben a bizonyos diszkrimináció vagy nem diszkrimináció ügyben, hallgassunk bele ennek a beszélgetésnek néhány részletébe, ami 2 nappal ezelőtt hangzott el ebben a műsorban.
Kérdés az, hogy nem kellene-e hangsúlyosabban megjelenteni az olyan szervezeteknek a programját, mint például a Humanista Párt vagy a Budapestért Társaság, akiknek nincsen jelentős pénzügyi erejük arra, hogy alternatív úton, piaci úton népszerűsítsék és ismertessék azt?
Nézze, a Magyar Televíziónak nagyon sok dolga van. Egy dolog biztos, hogy nem tartozik a feladatai közé, az, hogy bárkit bármilyen irányba kompenzáljon, mert holnap akkor az Elvált Apák Egyesületétől kezdve sorolhatnám, hogy még hány szervezet jelentkezhetne, hogy őket kompenzáljuk, és költségvetési támogatásuk. A mi dolgunk az, hogy betartjuk a törvényeket, megtesszük, minden Budapesten induló pártot a budapesti műsorainkban bemutatunk, és a mi dolgunk az, hogy tájékoztatjuk a nézőket, értesülnek a műsorainkból arról, hogy mi történik ebben az országban, hogy az országos jelentőséggel bíró szervezetek milyen nézeteket képviselnek, mi a véleményük egy-egy kérdésben.
Politikai alternatívák úgy gondolom, hogy azért tudnak kevéssé kitermelődni a jelenlegi rendszerben, mert például az a feltétel a Humanista Párt részvételének, csak hogy egy példát mondjak, az önök műsorában, hogy főpolgármester jelöltet tudjanak állítani, de mivel nem vehetnek részt az önök műsorában, nem tudják ismertetni a programjukat, nem tudják megjeleníteni azt az alternatívát, amit ők kínálnak, ezért aztán, majd amikor 2010-ben újra önkormányzati választás lesz, megint csak képtelnek lesznek arra, hogy főpolgármestert állítsanak, ezért a jelöltet állítsanak, ezért aztán újra kimaradnak az önök műsorából, és ilyen módon nem tudnak megjelenni új alternatívák a jelenlegi struktúrában, a jelenlegi párt struktúrában. Amikor Baló Györgyöt hallottam beszélgetni Gyurcsány Ferenccel a minap, akkor ő azt mondta, utalt arra, hogy sokak szerint az egész politikai elit megérett arra, hogy leváltsák, az egész politikai elitet szerteszéllyel kéne zavarni, konkrétan ezt mondta, sokak szerint, tehát sokak véleménye szerint mondta a Baló György. Na most azt gondolom, hogy pontosan az ilyen diszkriminációk okán, amilyet...
diszkriminációról beszél?
Hát amikor a listát állítani képes pártok első listavezetőinek vitájában...
Nem diszkrimináció, hogy egy országos műsorban azokat szerepelteti a televízió, akiknek a véleménye országos szinten releváns.
De miért relevánsabb országos szinten egy párt véleménye, hogyha főpolgármester jelöltet tud állítani? Hát az is egy budapesti kérdés, hogy ki a főpolgármester. Az se országos kérdés.
És az MSZP esetében ugye a főpolgármester jelölt állítás is ugye kétséges.
Tehát ezt nem értem, hogy miért lenne országos jelentősége annak, ha egy párt főpolgármester jelöltet állít. Ez az ön állítása, én nem értem.
Hogyha ön ezt nem érti, akkor én most szerintem nem fogjuk tudni ezt néhány percen belül megbeszélni. Teljesen nyilvánvaló, hogy ennek a választásnak egyetlen szimbolikus és országosan követhető versenye van, meccse van, ez a főpolgármester választás. Nehéz volna most, látom önt erről meggyőznöm, de ugye az világos, hogy egy deceni, vagy egy szegedi, vagy egy kaposvári nézőt kevés érdekelhet az, hogy a Budapest Egyesületnek mi a véleménye egyes politikai kérdésre.
Kert úr, akkor egy utolsó kérdés.
Most akkor befejezhetem én is?
Persze, bocsánat.
Hogyha ezek a szervezetek Budapesten jelöltet állítanak, nyilvánvaló, hogy a budapesti nézőknek kell megismerniük az ő véleményüket, az ő programjukat. Nem gondolom azt, hogy az MTV-nek olyan szerepe lenne, hogy bármiféle balanszírozó szerepet játszon és gyengéket erősítse, az erőseket gyengítse.
Egy utolsó kérdés, hogy más aspektusból. Nem érzi-e úgy, hogy az MTV versenyhátrányt okozott a Humanista Pártnak, illetve a Budapest Társaságnak akkor, amikor más budapesti listát állító pártoknak adott lehetőséget főműsoridőben?
Hallgatta, amit ideig beszélgettünk a kollégájával?
Igen, hallgattam.
Akkor nem értem.
Tehát nem érzi úgy, hogy versenyhátrányt okoztak?
Nem, meg tudom ismételni, hogy a versenyben szereplőket egyenlő feltételek között szerepeltettük. Nem érzem úgy, hogy bárkinek versenyhátrányt okoztunk volna.
Én csak hogy befejezzem egy korábbi kérdésemet még. Annyit engedjen meg, amikor arra
nehéz egyszerre kettőjüknek, de azért próbálom követni a gondot.
Amikor, köszönjük. amikor a Baló György arra utalt, hogy sokak szerint ezt a, ezt a komplett politikai elitet szerte kéne zavarni, akkor talán elvárható az MTV-től, amit ugye maga Baló György is képvisel, hogy lehetőséget teremtsen akár csak arra, hogy kiegészüljön ez a politikai elit olyan alternatívákkal, hogy...
Amikor egy műsorvezető feltesz egy kérdést, mondjuk azt mondja egy hivatkozásában, hogy sokak szerint bizony jó volna, hogyha Pamela Anderson monokiniben mutatkozna a képernyőben, az nem azt jelenti, hogy annak a televíziónak a dolga monokiniben megjeleníteni Pamela Andersont a tévében, hogy érti, hogy mire gondolok.
Értem, de a lehetőség...
Hogy mit gondolnak, nem gondolom, hogy a magyar televíziónak a közélet alakításában bármi módon is részt kell vennie. A magyar televíziónak egy dolga van, hogy az eseményekről beszámoljon, és biztosítsa a politika szereplőinek az egyenlő feltételeket.
Az egyenlő feltételeket.
És meggyőződésem, hogy ezt a törvény előírásait rigorózusan betartva meg is teszi.
Hát ez volt a vita, ami Kert Attila és Kicsiny szerkesztőségünk között zajlott. És most lássuk a döntéshozatalt, mivel hogy az Országos Választási Bizottság, tehát az OVB, a választások és a választási kampány tisztaságáért felelős közhivatal, milyen álláspontot alakított ki ebben a kérdésben? Lássuk tehát az OVB álláspontját.
A Magyar Televízió megsértette az esélyegyenlőség alapelvét, állapította meg az Országos Választási Bizottság csütörtöki ülésén a Humanista Párt és a Budapest Társaság beadványa kapcsán. A két szervezet azt sérelmezte, hogy a köztévé keddesti vitaműsorába 9 helyett csak 6 fővárosi listavezetőt hívtak meg. A testület egy MSZP-s hirdetéssel kapcsolatos kifogást is tárgyalt, de végül nem találta azt megalapozottnak. Az MTV szeptember 26-án készített vitaműsort az önkormányzati választásokon induló fővárosi listák vezetőivel KET21 címmel. A vitára azonban csak 6 listavezetőt hívtak meg a 9-ből. A Humanista Párt, a Budapest Társaság, illetve a Centrum Párt listavezetőit nem is említették a műsorban. Az OVB úgy vélte, mivel a műsor kiemelt jelentőséggel bír a választások szempontjából, illetve nem hangzott el, hogy más fővárosi listát állító pártok is vannak, megsértette az esélyegyenlőség alapelvét, amelyet korrigálni kell. Az MTV-nek 3 napon belül közölnie kell az OVB döntést összefoglaló határozat megfelelő részét benne a pártok fővárosi listavezetőinek felsorolásával.
Ezt most már hiába fogják megtenni, mert ezt a hibát nem lehet korrigálni. Konkrétan ezek a pártok elestek attól a lehetőségtől, hogy a programjukat, a választásokat megelőzően ismertethessék a választókkal, legközelebb ilyen esélyük 4 év múlva lesz. Ezt a hibát az OVB most már hiába bünteti meg, hiába kötelezi az MTV-t, nem lehet helyre rakni. Mi Kert Attilával készültünk beszélgetni ma ennek az OVB határozatnak a fényében, hogy vajon akkor hát mégis hibát követtek el, vagy mégsem, tehát hogy mi az ő álláspontja, vagy megváltozott-e egyáltalán az OVB határozat fényében az ő álláspontjuk. Erre Kert Attila azt mondta szerkesztőnknek, hogy mi nem voltunk korrektek vele a beszélgetés során, hogyha neki ilyen riporterei lennének, akkor ő kirúgná őket, és hogy soha többé nem akar velünk beszélni.
Hát én örülök, hogy egy olyan helyen dolgozom, amit az OVB nem fog elmarasztalni.
És annak is örülünk, hogy egy olyan helyen dolgozunk, ahol a közhivatalnokok közpénzekből nem bocsájtanak el minket azért, mert az OVB álláspontját képviseljük. Konkrétan a mi szerkesztőségünk az OVB álláspontjával egybehangzó álláspontot képviselt.
És ezzel elkövettük
az inkorrektséget. Amikor ezt hallottátok a beszélgetést konkrétan, amikor ezt állítja Kert Attila, akkor konkrétan az OVB álláspontjáról is azt mondja, hogy az inkorrekt. Egyébként hozzáteszem azt, hogy Kert Attila, ő nem egy magáncégnél dolgozik. Tehát ő nem egy magánvállalkozásnak az alkalmazásában áll, ő közalkalmazott, közpénzekből, történetesen a mi adóforintjainkból él konkrétan, a mi adóforintjainkból mi nekünk kell, hogy számot adjon az ő tevékenységével konkrétan, tehát ezt a kijelentését, hogy ő minket kirúgna, ha mi ilyenek lennénk, hát hogy is mondjam, nem tudom igazából értelmezni a magam részéről. A kis közvéleménykutatásunknak van eredménye?
Igen, Tallós 26 szavazatot kapott, Demszki 14-et, Katona 12-t és 4 darab semleges vagy senkire, vagy valami nem létező emberre érkezett szavazat. Tehát a lényeg, hogy Tallósra annyian szavaztak a hallgatóink közül, amennyire Demszkire és Katonára összesen. Na ennyi a mi házi közvélemény kutatásunknak az eredménye.
Hallgatóink a maguk részéről Tallóst választanák meg főpolgármesternek. Meglátjuk, hogy az országos vélemény ennek megfelelő, vagy ettől eltérő lesz-e. Én békés hétvégét kívánok mindenkinek, és azt kívánom, hogy azért attól függetlenül, hogy a politika egyre kiábrándítóbb színeket mutat fel a számunkra. Maradjunk érdeklődőek, maradjunk aktívak, a véleményünket pedig válogassuk meg.
És maradjunk részvényesek hétfőn is itt a Budapest Rádióban.
Illetve vasárnap a szavazófülkéknél, vagy attól távol. kellemes hétvégét.
Vajon kik a részvényesek? Kik a tulajdonosok a demokrácia RT-ben? A politikusok, akik dönthetnek? A részvénytársaságok, akik lobbizhatnak? Az emberek, akik 4 évente véleményt formálhatnak? Erre az egyszerű kérdésre keresünk minden hétköznap a választ, este 7:30 és 7:30 között. Köszönjük megtisztelő jelenlétét! Látogasson el a Demokrácia RT rendes közgyűlésére legközelebb is! A mai megbeszélést a késői órára való tekintettel berekeztem!